üdvözlök mindenkit, ez itt a Kult Rovat podcastja, amiben most a sorozat világba kalandozunk, hogy mit tudom én, hogy kezd szépen mondani, szóval a sorozatokról lesz szó. Itt van velem Fega és Sajó.
Sziasztok!
Hello!
És leginkább arról fogunk most beszélni, hogy mik azok a sorozatok, amiket esetleg januárból még tudunk ajánlani, hogy megnézzetek, illetve miket érdemes megnézni februárban. Tehát próbálunk innentől kezdve ilyen közszolgálati jelleggel havonta egyszer ilyen sorozatos podcastra jelentkezni, ahol elmondjuk, hogy szerintünk mit kell megnézni, és mivel mi értünk ehhez az egész, ez a legjobban a világon, ezért ránk kell hallgatni, és nekünk van a legjobb ízlésünk is, mint ez már többször kiderült. Ez persze csak vicc volt, tehát most nehogy valaki ezt komolyan vegye. Írtam egy listát, ami egyébként meglepően rövid lett. Én azt hittem, hogy ebből az évi 457,
igen,
ugye, és akkor legalább 40 sorozat lesz rajta, de nincsen, mert egy január-február, ami engem érdekel összesen, az egy ilyen 18-20 környék, ami kevesebb, mint amire számított.
Nekem az is fura például, hogy a Get Down az nem úgy volt, hogy januárban jön a második fele az első évadnak?
Hát az volt az eredeti terv, de aztán nem tudom, hogy mi történt vele, mert utána már nem jöttek a hírek.
Igen.
Hogy szerintem, aki a Netflix kínálatát azt követni tudja, az a Netflix vezetőségén kívül szerintem zseni, vagy valami hasonló, fogalmam sincs.
Én azt kicsit sajnálom, mert szerintem az baromi jó, de senki
hát valószínűleg
senki
fog
nézte.
Érkezni, mert hogy beletolták a pénzt, meg mindent, csak hát valószínűleg még vannak gondok.
Igen.
Én ott találtam most magamnak egy norvég sorozatot, amit el fogok kezdeni nézni. A pályázatot megnéztem, és egész jó volt, és már van egy izraeli is, ami sorban áll.
A Fauda?
Igen.
Azt most nekem pomma ajánlották, hogy azt mindenképpen nézzem, mert hogy baromi jó.
És van egy rakás brazil, portugál.
Igen.
Össze-vissza. A Netflix egyébként abból a szempontból, hogy kinyitotta a világot így egy kicsit a sorozat függése, és nem kell már vadászni a neten mindenféle, hogy is mondjam, illegális forrásokat arra, hogy ezeket a tartalmakat beszerez az ember, erre tökéletesen alkalmas. Ahogy egyébként az HBO Go is elhozza egy csomó lengyel, meg román adaptációját külföldi sorozatoknak, mert ők is ott tartanak még, úgyhogy én örülök annak, hogy vannak ezek a streaming szolgáltatók itthon. És akkor, ha már itt tartunk, hogy streaming, akkor én a Sneaky Pete című sorozattal kezdeném, az Amazonon megy, nem tudom erről, mit tudtok ti?
Én semmit, ezért most el fogok hagyatkozni, hogy mondd el nekem, hogy ez mi lesz, ilyen baromi jó.
Okay, Fega.
Én azt hallottam, hogy szörnyen szórakoztató.
Giovanni Rivizi játszik benne, illetve feltűnik benne a Mr. White a Breaking Badből is, Bryan Cranston. Adni a történet, hogy van egy kistérű bűnöző, aki bekerül a sitre, és amikor kiengedik, akkor a cellatársának a személyazonosságát veszi fel, aki mit tudom én, elkerült a családjától még gyerekkorában, és most visszamegy, és egy bűnöző családról van szó egyébként, amiben beszáll, és mindenki, tehát azt hiszik, hogy ő az. Ő Pete, miközben nem. És akkor vannak mindenféle adósságok, amiket rendezni kellene, és akkor persze van, aki sejti, hogy ő nem az. De tényleg elképesztően szórakoztató. Én csak a pályátot láttam eddig, de az Amazonon fenn van az egész, úgyhogy valaki el kell kezdeni, akkor nem késő. Ha abból indulunk, hogy a Man in the High Castle milyen magas színvonalú lett, akkor csak javasolni tudnám, úgyhogy ez nálam egy pipa.
És ez 10 rész? 13?
Azt hiszem, hogy 10. Nem tudom. Ez is mennyire... Eddig annyira fix volt, hogy oké, ha kábel, akkor 13, hogyha HBO, akkor és szitkomok esetleg 6-ból kijön, ha országos tévé, akkor 22 vagy 24, ha csak félszezonos kapott, akkor 13 rész. Most fogalmat sincs, hogy melyik sorozat hány részre tervezik. Van, amelyik 4, van, amelyik 3, van, amelyik 6, 10, 13, 12. Jó ég tudja.
Igen, na, ezek a 8-10 részes évadok most már az HBO-nál is gyakrabban előjönnek, meg ugye az FX-nél is vannak.
Ha ennek az lesz a vége, hogy több sorozat lesz, mert rövidebb évadokat csinálunk, de tartalom ugyanúgy kell, akkor oké. Okay. Ha nem, már pedig az HBO azért annyira nem húzott bele például a dologba, mert nincs több tartalmuk, csak rövidebbek az évadok, azért annyira annak én nem örülök, de majd meglátjuk.
Igen, meg egyébként van változás a networköknél is, már mint például a This Is Us-ból is már 18-at rendeltek, igen, be, mondjuk egyszerre kettőt, tehát hogy abból most már harmadik évad is tutira lesz, de hogy azért lehet érezni, hogy egy picit azért igyekeznek lejjebb vinni a számot.
Hát igen, a Fox ugye az megcsinálta azt, vagy két évvel ezelőtt kezdték el azt, hogy minden sorozatból csak 13 részt rendelnek be, de inkább több lesz. Hogy ne kelljen megbontani, és ezt a hagyományos ősz-tavasz köztem mid-season dolgot ezt törölték, aminek egyébként én örülök valahol. Csak aztán ne, hogy a minőség rovására menjen.
Nekem az is fura egy picit, egyébként bocsi, hogy ez régebben nem volt ennyire, most mondjam, rugalmas, hogy sokkal több az olyan sorozat, ami nem akkor tér vissza, amikor mondjuk nem évente ugyanakkor, ugyanabban a hónapban, hanem ilyen most már másfél-két éves elcsúszások vannak, hogy azt hiszem, ez régebben nem volt ennyire jellemző, mint most, hogy totál, most már nem számít az, hogy én mentes sorozat áprilistól nyárig, És ez lehet, hogy visszatér másfél-két évvel később. Nem tudom, a Rick és Morty nevű animációs sorozat, amit imádok, az például nyomott három baromi jó erős évadot. Ma mondták, hogy figyelj, jövőre nem lesz új évadban, csak két év múlva. És hogy ezt nem értem azt, hogy egy miért van, hogy ez hogy fér bele a csatornáknak, azért esetleg, mert hogy annyira sok az új sorozat, hogy egyszer megtehetik azt, hogy figyelj, majd jöttök, amikor jöttök. Aha.
Például a Leftovers is ilyen, meg a Fargo is ilyen, amik ugye kihagyták a tavalyi évet.
Az Into the Badlands is ilyen például.
Igen, tehát egyrészt a Pig TV miatt is, meg hogy például a Netflix is azt tudta mondani az Aziz Ansarinak, hogy mondta, hogy hát neki több idő kéne, nem tudja megint a Master of None novemberre szállítani, és mondták, hogy oké. Tehát, hogy eleve szabadabb ez az egész, hogy már nincsen szezon, nincsen, az bármikor be lehet mutatni, most sorozat jön, úgyhogy nem is promózzák be, ugye főleg a Netflix tolja ez, de valószínűleg ez is fog terjedni, hogy így a semmiből csak jön egy sorozat és bum, ott van. Úgyhogy hát abszolút változik folyamatosan.
A Network TV-k azért tartják ezt a magukat ahhoz a modellhez, ami eddig is működött, ők igyekeznek még talpon maradni, de időkérdés.
Egyre nehezebb.
Időkérdés az egész. Jó, a Sneaky Pete az egyik, amit javaslunk még januárról, illetve te megnézted a Six-nek a
Én megnéztem a Six-nek az első részét, ami HBO Go-n lesz nálunk, meg HBO 3-on, azt hiszem. Hát ez egy ilyen nagyon klasszikus komandós sorozat. Tényleg a legnagyobb klisékből rakták össze nekem, úgy tűnt az első rész alapján. Ugye ezek a Navy Seal-ek tengerészgyalogosságnak ugye a legkeményebb egysége, és hogy azt nézzük, hogy hát van, akinek problémája van azzal, hogy jaj, nincs ott, amikor a családjának fontos pillanatai, és nem tudja, hogy laktózérzékeny a kislánya, van, akinek pénzügyi gondjai vannak. Ugye próbálták azt, hogy ne csak az akció legyen benne, hanem ez a magánéletes szál is, de hogy annyira úgy érzik, hogy úgy éreztem én az első rész alapján, hogy ezt így kötelező jelleggel rakták oda, hogy jaj, hát ennek is mennie kell, mert egyébként az akció nagyon profi módon van rendezve. A Leslie Linkletter, ő már nem tudom, 20-30 éve dolgozik sorozatokon, tényleg Homeland-től, a Vészhelyzeten át ő aztán tényleg mindenféle epizódot rendezett már, és tényleg nagyon profi, de összességében a történet, meg most Boko Haram, meg ilyenek nem igazán tudott belőlem túl nagy érdeklődést kiváltani.
Ja, hogy ez egyébként valós. Ez a Navy Teal Sims, Team Six, ez létezik, és az ő bevetéseikből gondolom a nagyon lecsupaszított, vagy az ilyen titkos részleteket nélkülöző verziókat dolgozták fel.
És akkor egy bevetés, egy epizód?
Nem, van egy átívelés, most nem tudom mennyire spoiler, vagy hogy már az előzetesben is benne van-e, hogy a Walton Gogginsnak a karakterével mi történik, mert ő kikerül ebből a csapatból. Tehát, hogy van egy ilyen átívelő szál, de nem tudom, hogy ez mennyire lesz végig jellemző.
Azt hiszem, hogy minden részben lesz egy bevetés.
Aha.
Most a gáz az, hogy az első részben az a fickó, aki nagyon a család, meg hogy ő nem akar menni, de aztán mégis elmegy. Tehát, hogyha most pénzt kéne arra rakni, hogy ki fog meghalni. Ez olyan, mint a háborús filmben, hogyha valamelyik katona előveszi a fotót a csajról, akkor az körülbelül 4 másodperce van még.
Nem, még az újonc is nekem eléggé úgy nézett.
Újoncok sosem halnak meg. Újoncok, hogy meghalnak, az általában akkor szokott lenni, amikor már négy jól megismertük őket.
Feka az újonc.
Bocs, igen, hogyha feka az újonc, de hát az újonc akkor hal meg, hogyha már azt mondja a felettese, hogy most már nem vagy újonc, utána meghalhat. Amíg újonc, addig még nem halhat meg.
Hát nem is mondja, hogy ez az összenézés a harcmezőn, a hullák között, az a kemény összenézés, hogy befogadtunk, és abban szent másodperc
szétlődik. Pontosan.
De egyébként szórakoztató valahol, csak át kell pörgetni az ilyen, tehát ilyen 8 perc alatt el lehet darálni egyrészt körülbelül.
Ez csak van. Akkor meg igen, miért?
Igen. Akkor kimaradt voltunk a kis fogsorából, ami viszont magába egy műtárgy.
Egyébként most a Walton Goggins miatt, most megjött a kedvem a Walton Goggins miatt, mert hogy én csak miatt lehet, hogy simán nézném egyébként. Nekem nagyon régóta vágyom már egy jó olyan háborús katonai sorozatra, mint a Band of Brothers volt. Igen, tudom, az egy kicsi magas léc, ahol például ezt a magánéleti részt tök ízlésesen adták el, hogy ott azért minden katonáról pont annyit tudtam meg az ilyen magánéleti részről, hogy elővett egy fényképet, vagy kicsit beszélgettek.
Aztán meghalt,
de nem volt túl tolva. Engem most amúgy elmondtad, hú, de nem érdekel az, hogy laktózérzékeny az egyik katonának a lánya.
És hogy nyúlnak hozzá, sajnos. Szóval, hogy a jelenetek is olyan, hogy mint hogy egy picit másik sorozatból is lenne, vagy nem hozzá. Lehet, hogy ez valamennyire szándékos volt, hogy így el is tud különíteni, de annyira nem király.
Jó, lapozzunk akkor a következőre. Tabu. Na, végre. Én nagyon imádom a Tabut. Most én megnéztem a harmadik részt most még este. Azt beszéltük egy csomószor, hogy a tökéletes szerep Tom Hardynak. Nem kell túl sokat beszélnie, szerintem egyszer sincs olyan, hogy 3 sornál többet mond el egy húzamban. Elképesztően jól néz ki a sorozat, a sztorit. Még nem nagyon vágom, hogy pontosan az, hogy lesz, mi lesz. Az most már egyértelmű, nem tudom mennyire lesz spoilerezni.
Hát magát az alaptörténet 19. század.
Igen. 1800-as évek legeleje.
Igen, visszatér egy fickó Afrikából, akiről mindenki azt hitt, hogy halott, az apja temetésére tér vissza, hogy átvegye az apja vállalkozását, ami addigra már egy hajózási társaságról van szó, ami addigra már beáll a földbe, igen, de hát mérhet bele azért, mert van egy nagy gonosz társasága, meg
tönkretette. East India Company.
Az East India Company, és akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy van az örökség, ami egy sziget, valahol az Egyesült Államok nyugati
partjánál. A Vancouver partjánál. Sziget.
Nem, Nutka Island.
Nutka, most igen, igen.
Maradjunk a...
Jó, oké. Okay, igen.
Ne spoilerezz.
Jó.
És ennek a szigetnek a tulajdonjoga a fiút illeti, de akarja a kelet-indiai társaság is, és akkor elkezdődik ezért a harc. Nagyjából ez a igen. nap. De...
És az, hogy ilyen titokzatos dolgokat hozott vissza, hogy nem tudni, hogy mit lehet, hogy még messze járt.
Ami szerintem baromi jó, minden más mellett, ami nekem nagyon tetszik kifejezetten, hogy miközben egyébként még mindig Londonban vagyunk, a harmadik résznél is, végig van egy ilyen globális történetvezetési feelingje a sorozatnak, hogy Kínáról van szó, Afrikáról van szó, Észak-Amerikáról van szó. Várom, hogy tök jól építik azt, ugye, hogy a kelet-indiai társasága itt most a főgonosz, és hogy tök jó azt látni egy történetben, hogy végre tudnak egy tényleg globális történetet felvezetni, az, hogy számít az, hogy mi van Kínában, számít az, hogy mi volt Afrikában, mi lesz Észak-Amerikában, hogy ettől nekem az egész sorozatnak lesz egy olyan grandiózus feelingje, hogy alig várom azt, hogy mi lesz akkor, amikor először elmennek mondjuk Londonból a szereplők, hogy Afrikában mennek, Kínában mennek, elmennek egyetem bárhova, hogy ez a része szerintem baromi izgalmas, hogy olyan korszakról van szó, hiszen tévésorozatban nem nagyon dolgoztak még fel egyébként, plusz Tom Hardy az egyetlen ember a földön szerintem, akinek jól áll ez a csúcsos kalap.
És ugye ez volt, amikor megláttam, és mondom, úristen, de kurva jól néz ki távozol a idétlen, elképesztő a ronda kalappal, egy leszakadt köpenybe, tiszta sár,
sebb helyekkel,
hótkosz, izzadt, érzem, hogy büdös, és mégis jól néz ki.
Igen, az egész sorozaton érzed azt azt az 1800-as években, ahogy elképzeled a régmúlt Londonját, a saras, retkes, pestises, nem tudom milyen, ilyen dzsuvás.
Büdös.
És látod azt, hogy... És
látod, hogy büdös van.
És látod, hogy büdös van, és látod az embereken azt, hogy szarul néznek ki. Ez például tök fontos. Most a Melinda Helkeszült néztük, és pont az volt a problémánk, hogy milyen jól néz ki itt mindenki ebben a sorozatban. Itt mindenki szarul néz ki. De még a nők is. Végre. Nincsenek jó pasik, nincs jó, egy jó csaj talán van. Mindenki szarul néz ki, mindenki baromira láncos, baromira fogatlan, sárga a foga az embereknek végre. Hogy ilyen szempontból, most mondtátok azt, hogy ez nem készült olyan sok pénzből viszonylag, ez nekem azért megdöbbentő, mert hogy én ránézésre, nekem azt mondom, hogy szuper, ez a high budget tudsz, mert hogy mind a jelmezek, mind a környezet, a színészek, van egy csomó tök jó mellékszínész, aki a Trónok harcában játsza a High Sparrow-t.
Jonathan Pryce.
Igen, ő az egyik főszereplő benne, ő baromi jó, kurva jó benne a Brace, aki ugye a Tom Hardy-nak a lakáját játsza. Uh-huh. Szóval, hogy valahogy, miközben egyébként magáról azt tudom, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, hogy mi a baj a Tom Hardy-nak, mi ez a misztikus vonal, mi volt Afrikában, de hogy olyan szép, és hiába lassú, valahogy sikerül annyira jól időzíteni a kis apró információkat, hogy nem zavar az, hogy alapvetően egy rész alatt nem igazán történnek annyira nagy dolgok.
Én még csak az első részt láttam belőle, és az alapján úgy tűnt, hogy a hangulata engem nagyon megfogott, tényleg az, amit te is mondtál, az így a hatás alá vonja az embert. Nekem picit azzal volt bajom, hogy magában, amikor a történettel volt szó, akkor igazából csak azt láttam, hogy megint ülnek fehér férfiak egy asztalnál, és akkor arról veszekednek, hogy épp most kinek van nagyobb hatalma, vagy kinek lesz nagyobb hatalma, és hogy csak úgy ebből a szempontból nekem hiányzott belőle az újdonság, de a Tom Hardy meg a hangulat az első résznek elvitt, ezt nem tudom, hogy a második, harmadik résznél még ez mennyire tart.
A politika az a második, harmadik résznél sokkal jobban előjön. Az baromi izgalmas, hogy a Tom Hardy, akit konkrétan niggereznek, ugye a sorozatban, mert hogy Afrikába jött vissza, akkor te nigger vagy, ami tök fura, leniggerezik egy fehér, egy másik fehér embert, ez egy nagyon-nagyon fura helyzet, és hogy ő hogyan reagál az ilyen politikai machinációkra, és az baromi érdekesen van kibontva, közben benne van ez a misztikus vonal, amiről mindig nem tudunk semmit, sejtünk, hogy valami lehetett, de nem tudunk semmit, szép lassan csepegtetik, és közben kialakul egy ilyen nagy globális politikai harc, hiszen arról van szó, most ez hadd ne legyen már spoiler, hiszen történelem, hogy a kanadai-amerikai határ meghúzásánál vagyunk éppen. Na és akkor hol húzzuk meg azt a határt, és hogyan? És ez egy olyan téma szerintem, amit szintén nem dolgoztak még fel rendesen, és ez is ilyen. Szóval annyi apró részlet van benne, ami nekem új egy tévésorozatból, hogy én nekem idén abszolút eddig ez a kedvencem, és nem ajánlom mindenkinek. Mm. És, hát, és bocsi, végső jótlomásul Tom Hardy apja írta...
Az egyik.
Írója, az egyik író,
Tom Hardy apja. Az egyik apja.
Igen, és hogy is van ez?
Tom Hardy az egyik alkotó.
Aha.
De az, hogy
ha meg Ridley Scott az egyik co-producer, ha jöttem.
Igen, hogy ez az a szerep, amiben Tom Hardy nem színészkedik, hanem szerintem, tehát Tom Hardy ilyen, mint amit
kapunk belőle. Én is közelve egyébként. Ez a Mad Max Tom Hardy, kevesebb rohangálással.
Úgyhogy a Tabu ez a másik, ezt szintén el lehet érni, itthon HBO Go adja.
Vasárnaponként kerülnek fel a részek.
Így van.
Úgyhogy hajrá. Egyébként a költségvetésre visszatérve, még ugye a BBC benne van, de fura, hogy azt mondjuk, hogy a BBC és a kalangok köztük, hú, biztos nagyon sok pénzt költenek. És most egy cikket, ahol az volt, hogy dollárra lefordítva a BBC 2 millió dollárnál többet egy epizódra nem költ. Sőt. És csak ki lehet hozni egy ilyet belőle. Miközben a Chicago Med az egyik tipikus ilyen kedvenc példám, az 3 millió dollárból készül, egy ilyen kórházas sorozat egy épített díszlettel megvalódva az egész, ugyebár az 3 millió, ez meg 2, és azért minőségi különbség, illetve ránézésre is van különbség kettő között. Tehát a kreativitásnak azért egy bizonyos szintig szab korlátot a költségvetés, de hogyha megvan az elegendő pénz, akkor onnantól kezdve már tényleg csak az, hogy mennyit teszel bele te.
Abszolút. És ez nagyon látszik azt, hogy itt mindenki nagyon a toppon van egyébként végig.
Jó. Én felírtam még egy nagyon érdekes sorozatot, és nekem érdekesnek tűnt a papíron mindenképpen. A Pure, az a címe, az tiszta. Ez menoniták között játszódó krimi. A menoniták azok nagyjából úgy durván ámisok, de nem annyira. Tehát az ámisok kevésbé radikális szárnya, hogy így fogalmazunk. Ott autóba is lehet ülni, körülbelül ennyi, és lehet cipzárni, nem csak gomb. És mivel egy zárt közösségről van szó, ezért az, hogy itt drogcsempészet és bűnözés van, ez egy teljesen más megvilágításban ez a dolgot, hiszen itt nem tudsz beépülni, itt információt annyira nem tudsz kiszedni, mert nincs miért, mert teljesen elzártan és a világi közösségektől távol élnek. Úgyhogy érdekesen indul, baj az, hogy a megvalósítás nem olyan jó, én még adok neki egy-két részt, aztán majd meglátjuk, minden esetre ezt még úgy gondoltam, még mondom a januári adagból. Nektek, hogyha van még valami, akkor...
Én most azt hiszem, hogy ami új és januári, az más nincs szerintem.
Nekem nagyon tetszett még egyébként a Mick. Hogyha valaki egy új szitkomot akar megnézni, és tapló szitkomot szeretne, mondjuk olyat, mint amilyen teszem azt a Rémrendes Család, mondjuk, tehát annyira taplót.
Ó, hát ez nekem való akkor!
Akkor igen, It's Always Sunny in Philadelphia-nak a női főszereplője játszik benne, az a szőke csaj, aki rettenetesen tuskót venni, és annyi az a történet, hogy van ez a nő, aki egy ilyen lecsúszott proli csaj, se pénze, se semmije, van egy testvére, aki annak idején striptiztáncos nő volt, csak jó házasodott, és most bent ül a milliókba, és elmegy hozzá pénzt kérni, és pont amikor elmegy hozzá, akkor valami parti van éppen a puccos házban, de tényleg Beverly Hills, stb., és jön a rendőrség, és elviszi a nőt is, meg a férfit is, mert valamilyen csalás. Ez valami fehérgalos bűnözők egyébként, és ott marad 3 gyerek, és a nő megkéri a húgát, a lecsúszott proli Micket, hogy vigyázzon már 3 gyerekre, akiknek viszont a szájukba az aranykanál volt benne eddig, és mindenhez hozzá voltak szokva, hogy mi történik.
Ez csodálatosan hangzik.
És akkor, hogy ez a kultúrák találkozása, meg ugye ez a tipikus fish out of water szituáció.
Ez a Mick, ez mennyire ilyen ír utalás arra?
Szerintem valahol igen, de nagyon jó, tehát olyan témákkal is foglalkoznak, fogamzásgátlás, abortusz, dohányzás, alkohol, drog, stb. És viccesen, de mégis tuskon dolgozzák fel, úgyhogy röhögsz rajta teli szája. Szerintem nagyon ízléses és nagyon jó, hogyha egy szitkomot ki akarsz próbálni, akkor én azt javaslom, hogy ez legyen.
Szuper, én ezt fel is írtam most magamnak szépen.
Nagyon jó. Február.
Még a héten, még beszéltük, mielőtt jöttünk ide a felvételre, hogy a Riverdale az esetén még téged is érdekel, és annak a héten lesz a bemutatója. Nem tudom, hogy ez az Archie képregény, mint olyan sajó, neked mennyire van.
Hát megvan az Archie képregény, de hogy azért az Archie képregény az így egy ilyen...
Alig,
hát egy, nem azt mondom, hogy Kázmérés Huba, mert azért valamennyivel komplikáltabb volt. Az Archie képregény egy ilyen ifjúsági detektív regény. képregény cucc. És
van... Emil és a detektíveket én imádtam.
Igen, és amerikai verzióban, és hogy egy ilyen nagyon cheesy cucc, nyilván voltak ilyen sötétebb feldolgozásai, ugye volt, ez most nemrég volt hír is, azt hiszem tavaly, hogy az Archie-t meg is ölték, azt hiszem az egyik képregényben is meghalsz, vagy nagyon régi történet, egy nagyon kedves amerikai történet, amit nem igazán sikerült sohasem jól adaptálni, de hogy én most megnéztem azért nem egy trailert, meg olvastam a Riverdale-ről, és én nem akarom elhinni, hogy ez jó lesz. bocsánat,
az tényleg. Az sötétnek tűnik az egész.
Meg nekem
az
meg úgy néztem a Beverly Hills 911, vagy miatt tököm volt a címem.
Az első kritikák amúgy pozitívak.
Igen?
Aha. Meglátjuk.
Szerintem az van, hogy a Stranger Things óta megint elég menő tinikkel meg fiatalokkal forgatni. Nem tudom, hogy most mennyire fiatalok a színészek, itt azért inkább ilyen tínédzserednek tűntek azért.
Inkább az.
Középiskolásoknak.
Hát ez középiskolások, igen. Persze.
De hogy nekem az nagyon olyan feelingem volt egy picit, hogy szexivé, edzsivé, sötétté tenni egy ennyire, hogy is fogalmazzak, aranyos alapanyagot, az nagyon sokszor nagyon hülyén tud elsülni.
De ez benne a poén, nem? Hogy nem azt a fajta, nem azt kapott tőle amit, hanem csavarnak.
Igen, de ti is tudjátok, hogy ez házhoz szokott nagyon szarul elsülni.
Hát ami miatt én pozitívan álltam hozzá, hogy a készítő elméletileg az a, mert akinek nem tudom pontosan a nevét, de hogy a 2010-es években ő írta a képregényt is, és hogy az elméletileg jól sikerült.
Aha.
És meg egyébként Greg Berlanti a producer, ugye, aki a Flasheró, stb.
Sorozatokat
nyomja. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy ebből a házasságból mi születik ki. Ugye ilyen kisváros, gyilkosság, klasszik tini áskálódások, meg jaj, most kikivel randizom, stb.
A CW-t nagyon fontos, hogy a CW-n fog menni. Greg Berlanti miatt, hogy én nem tudom, hogy vele Six vagy Fega, én az Arrow Flash sorozatokat tök sokáig néztem, tavaly abba hagytam mindet, unalmas, gyárszalagon lehozott ugyanolyan teen dráma az egész, és mivel ez is olyannak tűnik, max a színek tűnnek izgalmasabbnak. De tényleg tök jól néz ki, mint a plakát, a trailer, jó, szépek a színek, ehhez gratulálok, de hogy én nem bízom abban, az a baj, hogy ebbe a tínédzser vonalban annyi unalmas klisét lehet elsütni, és mivel maga az Archie, mint képregény is egy valami klisés ifjúsági detektív képregény, ha itt nem lesz valami egészen formabontó újítás, akkor én szerintem ez is az, hogy az első évadnál mindenki, hogy oh, végre tínédzserek, hú de menő, és aztán a jövőre így fogunk ülni, hogy ja, emlékeztek arra a Riverdale-re? Aha, azt valaki megnézi? Ah, senki. Én ezt érzem.
Én csak annyit mondok, hogy pont azért, mert CW. A CW, mint a legkisebb és legfiatalabb külön célcsoportra szánt network, nagyon régóta szakosodott a fiatalabb korosztálynak szóló cuccokra. És volt idejük arra, hogy kidolgozzák azt a formulát, ami működik.
Igen.
Ami működik és működött a Flashnél is. Igen. Ami például működik a Supernatural, mert évek óta be kellett volna már fejezni, de nem tudnak
befejezni,
mert nézik, és akkor miért fejezni be. Valamint, ami működik a The 100-nál is, amit már most lehet látni, hogy az RTL Spike-on. Ha ezt a formulát tudják, és megfelelően, hogy is mondjam, mitől edgy lesz, és lesz tétje a dolgoknak. Az volt a gond például ezével a 90210 remake-kel is, meg a Melrose Place remake-kel is, hogy nem volt tét.
Igen.
A 100-ban az a jó, hogy van tét, mert bárki bármikor meghalhat benne. És így nyírják is kell szereplőket, mint hullanak minden évadban 3-4 főszereplőt megölnek. Ha ezt a sorozatot is elviszik úgy, hogy az embernek valóban legyen oka izgulni a szereplőkért, és ne csak annyi legyen, hogy ezek szép emberek, akkor ez működhet. Hát
meg valószínűleg más is lesz, tehát hogy ez azért is lehet egyszerűbb, mert ebben valószínűleg lesznek ezek a klasszikusabb tini dolgok is, tehát hogy nem minden szerintem csak a rejtéről meg a detektív dologról fog
szólni. Igen, a foci csapat kapitánya felkeni a főszereplőt a szekrényekre. Érkezem, ez, ami,
de ez van a trailerben?
Van egy ilyen, aztán pont néztem trailerben, hogy így ott valami...
Akkor viszont csalódtam.
Ezt igen, valami jock éppen felkeni Archie-t a falra, és tehát Archie is bazdmeg, egy olyan szexi, oképű csávó Archie, miközben a képregényben Archie egy vörhenyes, szeplős, lúzer srác.
De CW, itt hát, szépen
de ezt mondom, hogy ezt mondom, hogy lehet, hogy az amerikai tinik imádni fogják, de az nem egyelő azzal, hogy kurva jó is lesz. Én ettől félek. Csak mondom, ne legyen igazam, és meg fogom nézni, mert fel is írtam magamnak, hogy azt meg akarom majd nézni, hogyha kijön.
Mau ezt tininek számít, nem már mi?
Maugli? Hát vajon is 25 szerintem.
Akkor már nem tűnik. Mert meg kéne nézni. Az a gáz érted, hogy én 47 évesen biztosan nem fogom tudni ezt úgy nézni, mint egy 14 éves lány.
Hát fekete, mennyi vagy?
25.
Hát vagy még a legfiatalabb akkor.
De ezt mondom, hogy nem, kerestünk ellene 14-15 éves lányokat, fiúkat, hogy ők is nézzék meg, és az ő véleményüket is meghallgatni, hogy szerintük ez miért.
Akkor ha valaki hallgatja ezt a podcastet, és még nincsen 20 éves, és látta a Riverdale-t, az nyugodtan írja meg nekünk, hogy neki hogy tetszett. Tényleg, kíváncsiak vagyunk, nem?
Pontosan, tökéletes.
Amit még meg akartam említeni, csak így két mondatban, hogy most indult el a CBS-en egy új reality, nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Az a név, hogy Hunted. Hogy csak hogy érdekességként, hogy egyébként az első rész most ment le vasárnap, igen, azt hiszem. Ami arról szól, hogy a játékosok, tehát hogy egy ilyen embervadászat az egész.
Ez a Matt Damon Beneflex cégének a sorozata.
Hát abban nem vagyok biztos.
De az lehet,
hogy aki jelentkezik a játékba, az arra jelentkezik, hogy ők rá vadászanak a legprofibb, nem tudom milyen szakemberek, akiknek ez a munkájuk, és nekik meg kell lógni előlük, és hát igazából csak az a kérdés, hogy meddig tudnak jutni, nem az, hogy elkapják
őket, hanem hogy mikor. De a nézők is bele tudnak szólni a dologba, hogy hol van.
Menekülő ember
tényleg. Ilyet akartam, igen, hogy a menekülő ember, ugye az elméletileg 2000, az a film nem 2017-ben játszódik?
Hű, ez egy jó kérdés. Beszélünk, hogy megnézem majd.
Mindegy, belenézünk majd.
Csak nem, ez érdekes, hogy itt tartunk Amerikában, hogy emberek erre jelentkeznek, és ez így.
Ez kinek hangzik egyébként.
De nem ölik, hogyha valakit elkaptak, akkor nem fejezik le.
Szerintem nem, de hát ma már itt.
Nem, az még korán volt, 17, már 25-26 környékén, ha azt megéljük. Jó, na nézzük akkor februárt. Februárban lesznek országos premierek, és lesznek streaming premierek is. A streaming premierek közül Klár kollégával együtt mi a Santa Clarita Dietet néztük ki, mint legfontosabb programot februárra, amiben Drew Barrymore, aki E.T.-nek volt a kisbarátnője annak idején, most egy kannibálházi asszonyt alakít. Ami szerintem nagyon jó, hogy valaki, és a férje tud róla, de elfogadja. Mert hát miért ne fogadná el, hiszen
mit a feleségével
mit tud tenni, megeszi az asszony reggelre. És Timothy Olyphant alakítja a férjét, aki ugye a Justified-ban volt, meg a Deadwood-ban. És ilyen
hát meg az első Hitman ő volt.
Meg ő volt az első Hitman, meg a Die Hard 4-ben ő volt a főgonosz, szóval van neki már dolog, amiben szerepelt volna. Szitkomban nem nagyon játszott még, illetve egyben játszott ilyen hosszabb vendégszerepet, de meglátjuk, hogy ez milyen lesz. Mit néztek ti ki?
Hát nyilván jön a Super Bowl után a 24 reboot, ami hát nekem nincsenek túl nagy elvárásaim meg ilyesmi, de azért az első rész csak megnézi az ember, hogy így mit
én nem
gondolnak.
Én nem voltam 24-es, szóval ezt beszéltek meg, én valahogy nekem az nem feküdt. Elkezdtem is nézni, de valahogy nem.
Na most én 24 függő voltam.
Azt tudom.
És sőt, nem is 24 függő, én Kiefer Sutherland függő vagyok, és ezt vállalom, tehát ezt most beszélek. Én azért nézem a Designated Survivor című borzasztó sorozatot, mert Kiefer Sutherland játszik benne.
Azt én ezt megnéztem miattad, mert találtad nekem, és mondtam is a csajomnak, hogy mi a fasz van a Six-e, hogy így, ez tök szar.
Ez egy borzasztó, nagyon rossz. Viszont ott van benne Kiefer Sutherland, aki a 24-ben ugye ő volt Jack Bauer, az atom, sav, vírus és mindenálló ügynök, akin semmi nem fog, és mindenkitől megment, és a Designated Survivor pedig ő egy mit tudom én, valami nagyon alacsony rangú kormánytagot alakít, aki véletlenül éppen nincsen ott a többi kormánytaggal és elnökkel együtt, amikor felrobbantják a kapitóliumot, ezért ő lesz az elnök, mivel teljesen alkalmatlan erre a célra, és nem is akar ez lenni, de nincs más, mert ő van a sorba legelől, ezért ő lesz az elnök, ugye erről szól. És végig azt látom Sutherlanden, hogy amikor ilyen mindenféle, mert vannak krízis helyzetek, és a krízis helyzeteket meg kell oldani, és azt látom rajta, hogy legszívesebben rácsapna az asztalra, hogy adjon valakinek egy pisztolyt, és elmegy, és megoldja.
God damn it.
Úgy, és nagyon sok 24 kiszólás van egyébként, amiket imádok benne, és ez szerintem biztos, hogy Sutherland rakta bele direkt azért. Néha, hogy kijön belőle a Jack Bauer, és azok a jelenetek, amiket visszatekerek, hogy mindegy, ez ilyen rajongás nálam. Nem tudom, kifejezetten nélkül a 24 az nekem fura lesz, de nekem a trailer jó volt. Az egy jó kis akciós sorozat, menni kell, van fenyegetés, van 12 órát megoldani, jó, oké. Okay.
Igen, ez lehet egyébként pozitívum, hogy nem ragaszkodtak ahhoz, hogy 24 rész legyen, hanem megelégedtek a 12-vel.
Hát már legutóbb is annyi volt ugye az utolsó kifeszedendes, mert
azért egyszerűbb úgy megcsinálni. Tehát, hogy...
Figyelj, amúgy ti nem féltek attól, hogy én picit azt érzem, hogy egyre több az akcióorientált tévésorozat, mint hogy feltűnően, mint például most volt, ugye, jöttem a Training Day is majd jön,
az is
meg
igen.
Ugye most volt Taken is lesz, majd, egyre több az akciósorozat, ahol azt érezni, tehát azt mondtátok a Six-re, azt mondtad a Six-re, hogy az, milyen jó az akció benne, ami azért tévésorozatoknál ritkán volt az, hogy tényleg azt mondod, hogy na ez ez tényleg fasza, hogy egy kicsit egyébként ez így felfogja így, hogy mondjam, az alapvetően izgalmasabb tévés szekciót kicsit felfogja higítani azzal, hogy megjelennek az ilyen kicsit tucat akciók, ahol az akció baromi látványos, és már olyan az akció, mint a filmekben, de közben a két akció közti rész ugyanúgy üres lesz, mint egy Michael Bay filmben. Nem agaszt egy picit, hát, nem egy picit, hogy ez így...
Ha 2007-et írnánk, akkor azt mondom, rendben van, mert akkor volt 180 sorozat, és hogyha 180 sorozatból lenne ennyi akciós sorozat, akkor de 450-ből nem.
Jogos, mindegy. Jogos.
Tehát annyira sok más tartalom van, hogy szerintem ennyi most elfér.
Ja.
De az a fura, hogy ezek a katonai témájú mesterlövész, ugye a shooterben csináltak sorozatot, aminek már vége van, akkor itt a Six, akkor
csinál Strike Back,
az...
vagy volt, nem?
Volt a Strike Back, csinál az NBC is egy mesterlövész sorozatot, tehát ez a, mint hogyha a Trump Amerikáját egy kicsit előre vetettek valahol. De a 24 az más. Az én nekem az... Ne, szeretem a 24.
Nézni fogod?
Hogy nézni, persze. Training Day.
Ja.
Mit tudunk róla?
Azt, hogy imádod a filmet.
Hát a film, mert az óriási volt, az nagyon jó film.
De a többi Fukuá filmet is szeretted?
Nem.
Na ez az. Nekem ez a bajom, hogy a Fukuá, hogy így megnéztem a hétmesterlövészt is, én írtam a izéről, az Equalizerről is, mi volt az a magyar címe, a bosszúálló, vagy a visszatérő, nem is tudom, ami volt pontosan. Hú, de rossz volt mindegyik Fukuá film igazából. Szóval nem tudom, a Training Day, mint sorozat, hogy fogja megállni a helyét.
A Bill Paxton a főszereplője a sorozatnak, és amit még én láttam, hogy az első ilyen beszámolók, akik már látták a pályát, azok nem voltak túl lelkesek.
Aha.
Ugye ez a legtipikusabb, tehát hogy Training Day-nek kell hívni, de amúgy ez a legtipikusabb kiindulás, hogy akkor ott van a tapasztalt zsarú, meg ott van az újonc, és akkor a tapasztalt zsarú az ilyen nagyon dörzsölt. Azt hiszem, itt ez lesz, hogy... vagy pont, hogy megcserélték, de hogy...
Nem, csak a izéket cserélték meg. Tehát ugye a filmben Denzel Washington volt a korrupt dörzsölt zsarú, aki fekete, és Ethan Hawke volt az újonc partner, aki fehér. És itt meg pont fordítva, itt fekete lesz az újonc, és fehér lesz a...
Jaj, de amúgy ugyanúgy az idősebb az, aki a korrupt...
Igen. Én Paxton miatt várom, mert őt szeretem.
De hogy, tehát, hogy mivel ugye, hogy annyi sorozat van, meg mindennek nálam, ez nem tud odaérni, hogy egyébként egyáltalán csak felkeltsen, mert...
Én nekem azt hiszem egyáltalán nem, az a baj, mert picit, hogy én a...
Meg az a annyira így, hogyha az előzetes megnézed, annyira nekem a CBS sütött belőle, hogy így...
Igaz, hogy van ez a tipikus CBS sorozat, így ránézel, és tudod, hogy CBS.
De és az a baj, hogy egyébként már tök sokszor nem is kell, hogy a CBS-en fusson, hanem hogy azt érzed, hogy na, próbálnak ők is egy ilyen CBS-es sorozatot, tehát hogy ez az igazán szomorú, hogy ez már így túlnő a csatornán, mert hogy ez egy ilyen, és ennek egyébként az egyik ilyen zászlós, hogy a Blue Bloods. Nem tudom, hogy ezt így...
Nem vágom.
Az már, ha
első
nem tudom,
három hanyadik... évadot azt ilyen vallásos rendszerességgel néztem. Tényleg. Az a legrepublikánusabb sorozat ever. Aki bűnöző, az rossz. Ennyi. Kész. Tehát ebből indulsz ki. Teljesen mindegy, hogy most ellopott egy csokit, vagy felrobbantott egy repülőt. Rossz. Kész. Ennyi. Be kell zárni. És nincs izé. És van benne egy családról szól, aminek a családnak a feje a Tom Selleck, aki rendőr volt. Az apja, az is rendőr volt. A két gyerek, az is rendőr. Volt egy harmadik is, az meghalt, rendőr volt. Van egy negyedik, a lány, az meg ügyész.
Ó, tehát azért, mert ő lány.
Az abszolút, és a gyerekeket is úgy neveljük, hogy vagy ügyész leszel, vagy rendőr, természetesen. És minden csak fekete, és csak fehér. Aha. Tehát itt szürke semmilyen alkalommal nincsen, és mindig, én azért szerettem, mert amikor már nagyon nagy volt a baj, akkor Tom Selleck leült egy asztal mellé, mert mindig van egy ilyen vasárnapi ebédet, mindig mutatnak, vesz egy nagy levegőt, és nagyon tempósan, kimért hangon elmondja, hogy most mi lesz. És megnyugszol. És tudod, hogy minden rendben van. Ez tipikusan ez a sorozat.
És akkor a harmadik évad végén mi történt?
Egyszerűen már elég volt. Tehát addigra nekem az életem már teljesen beállt, úgyhogy most már tudom, hogy minden rendben van. Eleget hall, kész. De tényleg az a bajuszos csáv, hogy leül, és így... olyan jelenlétem, tehát neki is van ez a screen presence nevezeti dolog, amikor az ember ott van, és csak őt tudod nézni. És mindent, hogy Donnie Wahlberg van mellette, vagy bárki, és nekem ez így bejött. De azóta én nem tudom, mennyire néztél bele mostanában, Fega, hogy mi, de nem csodálkoznék, hogyha a Blue Bloods-ba bárki is változott volna azóta. Tehát, hogy valamely bűnözőre kiderül, hogy nem is annyira rossz. Azt nem tudom elképzelni. A Training Day, tehát az majd a CBS-en.
Február másodikán.
Lesz még a CBS-en egy sorozat, amit azért érdemes, tehát azért érdemes, hogy egyáltalán beszélni, a Doubt című. Catherine Heigl a főszereplő, egy ügyvédes sorozat lesz, amibe A CBS-en országos amerikai csatornán először játszik transznemű szereplő, transznemű színész. Uh-huh. Tehát a karakter is az, aha, és a színész is az, aki játsz. Olyan már volt, hogy a karakter az, igen, volt a színész, igen, és most ennyit tudunk róla. Aha.
Ugye a Laverne Cox-ot az Orange is the New Black-ben lehetett látni.
Ezt akartok ezt, hogy a Laverne Cox lesz az? Persze. Jó van akkor.
Hát kis lépés. Most jelenleg persze van egy ilyen, igen, színész, hát remélhetőleg majd ez így.
Ez olyan, mint amikor kisnevésű embert kell játszani, akkor hát meg, hogy kit veszünk elő.
Azért kíváncsi szokar, hogy tényleg a Trump Amerikájában az ilyen gendersemleges, meg egy más témák, azok mennyire fognak ilyen szinten népszerűek maradni, vagy futni. És
ezt azután kérdezed, miután beiktatták, és két perce később eltűnt az összes LGBT, az fejjel látnak a honlapjára.
Lehet, hogy erre utolok éppen, de majd meglátjuk, mi lesz. Viszont ami szerintem érdekesebb az, hogy kihagytatok a Legion-t.
Nem, még nem hagytuk, csak már beszéltünk még róla.
Ó, jó, azt ne hagyjuk ki is, mert az...
A végére akartam hagyni a Legion-t.
Ó, jó, azért
mondom. Azt várjuk a legjobban?
Hát én nagyon.
Én láttam a pilotot, és nagyon-nagyon furcsa sorozat. Nagyon-nagyon-nagyon furcsa. Egy szuperhős sorozatról van szó elméletileg, hiszen a Marvel univerzumban játszik, a Fox adja.
Nem a Marvelben, a Fox Marvel univerzumban.
A Fox Marvel univerzumában játszik.
Az X-Menben magyarul.
Tehát az X-Men univerzumban egy olyan férfi a főszereplője, akinek a fejében mindenféle dolgok vannak, amikről nem lehet tudni, tehát én mondom, a pilotot megnéztem, és még mindig nem tudom, hogy mi valós és mi nem, és ez tudatos, tehát direkt így csináltak meg, hogy ne tudd, ami egyébként elég kockázatos, hiszen hogyha egy-két rész után még mindig itt tartunk, hogy most akkor ebből mi igaz és mi nem, akkor előbb úgyis abba hagyott, hogy jó, most már engem ne szobassanak tovább. De nagyon jól néz ki ugyanaz a alkotó, aki a Fargót csinálta, és egyébként nagyon, tehát én engem érdekel is nézni akarom, de nagyon-nagyon furcsa sorozat. Nem olyan, mint az Agents of S.H.I.E.L.D. Tehát hát ha valaki valami teljesen egyértelmű akciósorozat vár tőle, hát akkor az téved.
Figyelj, én csak akartam kérdezni, hogy én nagyon nagy ellenzője vagyok annak, hogy a Fox gyártja az X-Men filmeket, stb., mert úgy érzem, hogy ők már ezt csak azért csinálják, hogy ne szálljon vissza a jog a Marvelhez. Nem tudom, hogy tévés szinten ez mennyire van, ott is kellett csinálni valamit ahhoz, hogy a jog az újra meghosszabbodjon, de hogy egy picit itt, és nekem azért volt fura, amikor Legion-t bekérték, mert a Legion-ről én nagy X-Men rajongó vagyok, képregényből vágom Legion karakterét, azt kell róla tudni, hogy ő Professor X-nek a fia, aki nem teljesen százas, omega szintű mutáns, az a mutások világában a top, a Jean Grey kategóriás mutáns, Magneto ilyesmi, és az a skill-je a képregényben, nem láttam még az első részt, ezért nem tudom, hogy neki egy ilyen, nem tudom, ez a betegségnek neve, amikor többféle személyiséged van, nem skizofrénia.
Disszociatív személyiségzavar.
Pontosan, köszönöm szépen ez. És hogy neki ezek a személyiségzavarjai miatt létrejött személyiségei, van vagy 6-8, igazából végtelen, azok tudnak testet ölteni. És ha neki egy olyan személyiségzavarja van, a képregényben így van, aki mondjuk, mit tudom én, lángcsóvákat lő a szemével, és éppen az jön elő, akkor lángcsóvákkal fog... Ezt mondom, hogy lényegében ő egy ilyen omnipotens arc, aki attól függően, hogy mi van a fejében, olyan képessége, meg személyisége lesz. És ez a képregényben is egy baromi nehezen megfogható karakter, és emlékszem arra, hogy volt egy olyan storyline, ami arról szólt, hogy nem lehet megölni, és elpusztítja a földet, mert hogy dimenziókat tud átlépni. Szóval nagyon nehezen megfogható sztori, és nekem ez érdekel baromi az a sorozat, hogy egy olyan csáv, aki a Fargót csinálta, egy olyan karakterrel, ami Professor X fia, ami egy tök fontos pont a Marvel univerzumban. Hogy fogja egy hozzácsatolni a filmekhez? Értem, fog kapcsolni? Nem fog kapcsolni a filmekhez?
Ez így,
nem.
Tehát, hogy azt is ilyen nagyon szabadon akarják kezelni, hogy akkor most kiderül-e, hogy ki az, aki valójában, meg ilyesmit, meg hogy nem is akarnak ilyen más sorozathoz, tehát, hogy elméletileg ez most abban a világban játszódik, de ez ennyi, és nem lesz spin-off, meg crossover, meg ilyesmi.
Most mikor játszódik, tehát ahogy kinéz a sorozat, annak alapján nem tud megmondani, hogy ez most 1964-ben játszódik, vagy pedig 2028-ban.
Amelyiként fontos, hogy ő egyébként egy rossz fiú. Szóval ő egy gonosz a képregényekben. Ezért is tök érdekes az, hogy mit fognak belőle kihozni a sorozatban nekem.
Hát ezt, amit elmondtál a pilotból, én meg nem mondtam volna.
Igen? Ezt mondom, itt nekem ezért zavar, ez a baj van a Fox-szal rohadtul, ahogy az X-Men franchise-t kezeli, hogy rányomja, hogy tessék, itt van Legion, ő egy X-Men karakter, és csinálom belőle egy sorozatot, ami elbírná azt, hogy nem X-Men franchise, hanem csak egy jó ötlet, és nem Legionnek hívják. Ez a bajom egy picit.
Ha tetszett a Hannibal?
Én egy ideig néztem, igen.
Tehát én
most vizualitás szempontjából csak.
Úgy mindenképpen.
Akkor mindenképpen. De akinek tetszett a Hannibal, próbálj ki a Legion-t, mert ennyire gyönyörűen megkomponált képeket ott láttam utoljára. Aha. tehát nagyon szép. Aha.
Hát meg az se jó, neked talán az Andy Greenwaldnak a neve mond valamit.
Persze, persze.
Vagy ő íróként dolgozik rajta.
Ja, ti, ó, azt hallgatom, és azt a podcastet pont, amikor a Greenwald arról beszélt, hogy na mi lesz majd, hogyha
igen,
az én sorozatomról kell beszélni a podcastben.
Nagyon kíváncsi leszek emiatt.
Igen, ez mondom, hogy valószínűleg jó lesz, engem pont az zavar, hogy ezt akkor is nézném, ha nem Legionnek hívnák, hanem valami tök másnak, és nem önne hozzácsapva az X logó.
Igen, meg a Noha Hawley, ő azért a egy-két Fargóval azért elég jól bizonyított, hogy már csak az ő neve miatt is egy esélyt adjunk a sorozatnak.
Szóval én szerintem akkor inkább azt ki lehet mondani, Six, hogy akkor ez inkább sorozatként érdekes, mint egy ilyen franchise termékként.
Abszolút mértékben. Tehát nem tudom, X-Men, akkor nem is, tehát semmi tök, utalás nincsen rá.
Ez tök fontos akkor.
És ha már itt tartunk, hogy név, azonosság, akkor Taken. Akkor Taken. Hiszen az elrabolva friend, meg tudjuk végre, hogy hogyan tetszett azokra a képességekre a Mills ügynök, amikkel bármikor meg tud téged ölni, hogyha elrabolod a lányát, ugye? Tehát az elrabol a franchise előzményeit kapjuk meg. Network TV-n, rendes heti sorozatban.
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy miért.
Hát ez, de figyelj, nekem én csináltam egy listát.
Láttad az előzetes?
Nem.
Én csináltam egy listát, ami van egy ilyen, hogy az amit megnéznék, amit pótolnék, amit mindenképpen nézni fogok, és ami what the fuck, és az ami what the fuckba ez rohadtul benne van, hogy ez az aztán, ami tényleg nem értem, hogy mi a tökömnek.
Mert sikeres a franchise.
De hogy ez fogja kinyírni a 450 sorozat, az, hogy ilyen sorozatbum van, ez fogja kinyírni a picsába, mert hogy bele fog nézni az ember az első pár részbe, rájön arra, hogy jé, hát ez igazából, ez lehetne nem Taken is, hanem egy random sorozat, úgy viszont meg szar.
De hát nagyon helyes, húlyan is csak a félgese, tehát nem baj ez. Clive Standen játsza mi az ügynököt, aki a Vikingsban volt Rollo, vagy még mindig, nem tudom, 6 része le vagyok maradva. Minden esetre elment ide is, de elméletileg a két sorozatnak a forgatása nem üti egymást, úgyhogy most nem tudom, hogy mi ott a Rollónak a sorsa. Azért természetesen menni a pilotot, mert a világ legrosszabb paróka szakákombója. Pedig a Standernek nagyon szép szakála van.
De itt az álszakálakra egyébként is szoktál utazni.
Én megőrülök a rossz a Silence című filmben, az Andrew Garfieldnak az álszakálát, hát komolyan mondom, én jobbat ragasztanok neki, na mindegy. Szóval lesz még ez a Taken, illetve ami nekem is érdekesnek tűnik, az a Big Little Lies című HBO sorozat, ami egy minisorozatnak reklámoznak most már, eleinte nem ennek indult, amiben ugye három Oscar-díjas színésznő játszik, vagy három Oscarra jelölt színésznő játszik?
Hát ketten, a Nicole Kidman és a Reese Witherspoon, ők tutira Oscar-díjasok.
Igen, meg ki a harmadik? Katie Holmes is játszik benne, meg van még. Mindegy, tehát olyan szereplőgárdában van, hogy a hat főszereplő mindegyikét bármikor, bármelyik sorozatotban azonnal belerakná becsukott szemmel, mindegy, hogy milyen sorozatról van szó. Házi asszonyok és valami gyilkosság, igaz ez a?
Igen, kisváros gyilkosság, meg az ilyen túl tökéletes.
Nem adtátok el eddig elég jó lesz a sorozatot nekem.
Hát az a fura, hogy így az előzetes alapján, meg ugye elmetleg ez egy regénynek igen, az adaptációja. Én nem is akartam, hogy nekem ez olyan sorozatnak tűnt, ahol így nagyjából számítanak a részletek, szóval én azért nem is érdeklődtem különösebben utána, hogy mit lehet erről pontosan tudni, mert a nagy nevek miatt úgy is ki akarom próbálni, és akkor meg szerintem sokkal jobb úgy belemenni, hogy minél kevesebbet tud az ember.
Mondjam, ki van benne? Most megnéztem direkt. Alexander Skarsgård.
Igen.
James Tupper.
Igen.
Laura Dern. Adam Scott.
Reese Witherspoon, Nicole Kidman.
Igen, de őket miért nem írja ez a rohadt IMDb? Ja, Nicole Kidman, igen, itt van. David Monahan. Igen, ez még elég erősnek tűnik egyébként így, Reese Witherspoon, de hogy az a házi asszonyok gyilkosság kisváros téma, ez is olyan, hogy mit kell ez ahhoz csinálni, hogy felkapd a fejed egy ilyen alaphelyzetre?
Hát szerintem itt is a megvalósítás meg a hangulat, ilyenek lesznek a lényeg.
Ha megtudod a HBO, és akkor,
de akkor
ez minimum 5 millió dolláros per epizód, még akkor is, ha nem kell. Mert hát fussa.
Meg hát ilyen nevek mellé, hát nem lehet akármilyen kocsiba beültetni, érted? A Nicole Kidman ide hívott tévésorozatot forgatni, és akkor kirögteted magad.
Ez egy tök fura, hogy valahogy, mint a sorozatokban nem működne az, mint a filmeknél, hogy egy trailer így ott, mi lehet ez? Ez baromi jól fog kinézni, mi lesz ez? Hogy így muszáj megnézni valakinek az első részt ahhoz, hogy eladja. Mi lesz ez? Én ezt kicsit ezt érzem.
Vannak, de
előfordul. Mi volt olyan az elmúlt években, ami trailer alapján mondtátok azt, hogy sorozat? Ahogy,
Westworld.
De igen, ott nekem már az alaphelyzet olyan volt, hogy azt úgyis nézni fogom, szóval, hogy, de hogy nem nagyon volt. És azt mondom, hogy muszáj. A sorozatok
Tabu
még, igen. Mondjuk még ezeket, de nekem kevés volt.
Expense.
X-Files.
Annak is jó volt a trailerje.
Ja,
és a másik évados trailer nagyon jó.
Ja, az biztos.
Ha már az
a macskás trailer láttad?
Igen.
Ja, apropó, X-Pence is visszatért, most...
Csak az újoncokról beszélünk. Csak,
igen, igen, de azt én nagyon-nagyon várom, gyerekek, az szerintem fantasztikusan jó lesz.
Meg jön egyébként szintén ugyanazon a napon, mikor a Big Little Lies, a Crashing is az HBO-ra, ami szintén ebből a komikus stand-up, elhagyja a felesége egy boxoló miatt, Judah Patow rendezte, szóval nagyjából tudjuk, hogy mire lehet tőle számítani.
Akkor ez egy fél órás szokásos dramedi.
Igen,
tehát,
ahol
a stand-up... adnak el, de kurvára nem arról van.
Hát, ki tudja, hát nem tudom, mennyire lesz ez kiegyensúlyozva.
A Girls-t is szitkomnak adják el.
Hát...
Vagy a Jackie nővért.
Igen, hát most az, hogy nyilván az lesz, hogy mennyire csinál most hülyét saját magából, meg a helyzetéből, hogy jaj, de loser vagyok itt stand-up komikusként, tehát hogy nagyjából biztos ez lesz a fókusz.
Nagyjából ennyi, szerintem. Illetve hát azt, hogy Netflixen biztos lesz még valami februárban, hogy kiadtunk.
A Ultimate Beastmaster február 24-én.
Kihagytuk a izét is, a Neil Patrick Harris-es mesés cuccot.
Az már fenn van Netflixen.
Ja.
A bal szerencse áradása. Aha. Lemony Snicket.
Igen.
Azt hiszem úgy kell kiejteni.
Igen. Az még pont érdekelt, a Patrick Warburton.
Abszolút, igen.
Amivel Patrick Warburton van is, hogy, sőt, nekem nem is kell, hogy legyen, csak a hangja.
Ja.
Hogyha meghallom Patrick Warburton hangját, akkor egy pici biszexuális válok, basszus, tényleg. Kélek szépen, ez nagyon durva, azt hiszem a...
Nem a Rose of Engagementben?
Nem, kélek szépen, én a Venture Brothers nevű rajzfilm sorozatban. Igen, szóval a Six Utah rajzfilmeket, én hatalmas ilyen felnőtt rajzfilmmániás vagyok, és ott egy tipikus 90-es évek akcióhősnek volt a hangja, és mondtam, hogy mi ez a baromi dögös, tökéletes hang? Ő ugye Joe a Family Guy-ból is, ő volt a Tick sorozatban is az egyik arc, és akkor elkezdtem ilyen Patrick Warburton rajongóként minden szinkron melóját nézni. Érdekes, hogy én ilyen színészi alakítását nem nagyon figyeltem még egyébként neki. Ezért mondom, hogy most megnéztem a trailerét ennek a Lemony Snicketnek, és olyan jó a hangja. Szóval szerintem a legtökéletesebb férfi hang a világon az Patrick Warburton, és amihez ő oda megyek én is vakon, csak a fülemre hallgatok, és megyek oda.
Warburton a sajó kifesz a lerendje.
A hangja csak a hangja. Én szerintem nála a szebb férfi hang nem volt még soha.
No. Jó, hát akkor nagyjából ennyi? Ennyi hát, akkor.
Nagyjából.
Szerintem ezt el lehet
tölteni
a felület. Emellett természetesen, azért mondjuk el, hogy visszatérő sorozat lesz, vagy 40. Tehát azokról most nem beszéltünk, X-Pence-en kívül Szörmentén. Úgyhogy mindenkinek javasoljuk azt, hogy minél többet nézzen, és tényleg az a felhívásunk akkor, hogy a Riverdale-t, hogyha megnézi 14-15 éves hallgató, akkor írjon már róla nekünk valamit, hogy miért jó, vagy miért nem jó. Mert mi is megnézzük majd, de mi másképp nézzük, mint ő.
Mert öregek vagyunk,
mint az országút, így van.
Hát még mielőtt elköszönünk, azt szerintem mondjuk el, hogy fel lehet ránk iratkozni RSS-en keresztül, lehet minket iTunes-on is követni, illetve ott nagyon szívesen vennénk, hogyha hagynátok nekünk értékelést, mert azzal tovább bumpol minket az iTunes.
Jó, úgyhogy és Kultrovat néven kell minket
keresni.
Oké, köszönjük szépen mindenkinek a kitüntető figyelmet, sziasztok!
Hello!
Sziasztok!